6 óra 40 perc, kirobbanhat egy újabb háború ezúttal Dél-Kelet-Ázsiában, Tajföld és Kambodzsa között. Egyelőre a május végi határmenti tűzharc után tárgyalnának egymással a két ország vezetői, de a pontos határokról majd 120 éve nem tudnak egymással megegyezni. A vitatott területek ráadásul hindu templomokat is érintenek. A kambodzsai hadsereg hosszú távú védelemre alkalmas erődítményeket kezdett építeni. A thai hadsereg egyelőre nem mutatja a készülődés jeleit. Csenger Ádámot, az Economist gazdaságkutató alapítvány elemzőjét Nagy Károly kérdezte a részletekről.
Még május végén volt egy tűzharc tájföldi és kambodzsai katonák között, és hát megmondom őszintén, én nem tudtam arról, hogy itt évtizedek óta van egy igen komoly konfliktus a két ország között, vagy legalábbis feszültség egy vitatott terület miatt, és hát vannak felvételek arról, hogy állítólag a kambodzsai hadsereg tényleg háborúra készül. Ön szerint a két állam között kirobbanhat egy fegyveres konfliktus?
Nem lehet kizárni, ugyanakkor mindkét fél abban érdekelt a üzleményeik szerint, hogy békés úton, diplomáciai módon vessenek véget a feszültségeknek. Ami május végén történt, az volt, hogy volt egy határmenti összetűzés, amelynek során egy kambodzsai katona meghalt, és ezután mindkét fél megerősítette a katonai jelenlétét a határ mentén. Ugyanakkor június 8-án bejelentették, hogy diplomáciai módon szeretnék rendezni a feszültségeket, és június 14-ére például kitűztek egy tárgyalást a közös határbizottság keretében. Hogy a tágabb kontextust érintsük, 1907 óta áll fenn határvita a két ország között, ugyanis ekkor húzta meg Franciaország, amelynek akkor Kambodzsa gyarmata volt a két ország közös határát, ami 817 km hosszú. Ugyanakkor ez a határ számos ponton nincs kijelölve, és ez okozza a feszültségeket, úgyhogy tulajdonképpen ez került ismét a felszínre május végén, ez, hogy ilyen bizonytlanság van a határokat, illetően a közös határ mentén sok helyen.
Egyébként az, hogy majdnem 120 éve nem rendezték ezt a területi kérdést, ez magyarázható vallási okokkal, mert emlékeim szerint a május végi összetűzés Nél megemlítettek egy szent helyet is.
A vallási okok nem játszanak közre, de valóban a sok évtizedes határvitákban központi szerepet játszik egy hindu templom, ami szintén egy határmenti területen fekszik, ami szintén vitatott hovatartozású. 1962-ben a Hágai Nemzetközi Bíróság Kambodzsának ítélte ezt a 11. századi hindu templomot, azonban Thaiföld továbbra is igényt tart a templom körüli földekre, annak ellenére is, hogy Kambodzsa 2013-ban ismét a Nemzetközi Bíróság elé vitte az ügyet, amely megerősítette az 1962-es döntését, és a templom körülötti földeket is Kambodzsának ítélte. Ez valóban az egyik központi eleme a határvitáknak, ez a hindu templom. Ugyanakkor nem ez az egyetlen egyébként, mert hogy idén februárban egy másik szintén vitatott hovatartozású területen fekvő szintén hindu templom körül lángoltak fel a nacionalista érzelmek, ugyanis egy csoport kambodzsai himnuszt énekelte ott, egészen addig, amíg thai katonák le nem állították őket. Így inkább a Thaiföldön az utóbbi évben egyre erősebb nacionalizmus az, ami hajtja ezeket a közelmúltbeli határvitákat.
A két ország korábban, hát főleg ugye amióta független Kambodzsa, háborúzott egymással?
2008-ban volt legutóbb összetűzés a vitatott határok miatt, ekkor is az említett hindu templom miatt, ugyanis ekkor 2008-ban hát a templom miatt harcok törtek ki, és ez a konfliktus akkor évekig tartott, legalább egy tucat halálos áldozattal, és 2011-ben egy egész hétig tartó tűzharc folyt miatta, úgyhogy igen, voltak már harcok a két ország között korábban.
Érezhető-e a thaiföldi nacionalizmuson kívül, mondjuk úgy, hogy készülődés bármire, akár területfoglalásra, az elmúlt időszakban ez a két ország fegyverkezette, vagy volt-e jelentős korszerűsítése a hadseregeiknek?
Kifejezetten háborúra nem készül egymással a két ország, ugyanakkor az kétségtelen, hogy mind a két ország hadserege készültségbe helyezte az erőit az elmúlt időszakban, és hát Thaiföldön van egy ilyen érdekes kettőség is, ami feszültebbé teszi a helyzetet. Ez a kettőség pedig azt illetően áll fenn, hogy a kormány és a hadsereg között ellentét feszül, ugyanis a jelenlegi kormányt egy milliárdos politikailag régóta befolyásos család, a Sinawatra család egyik tagja vezeti, és ez a család hagyományosan nincs jobb viszonyban a nagyhatalmú hadsereggel, amely 2006-ban és 2014-ben is már megbuktatott olyan kormányokat, amelyeket szintén a Sinawatra család tagjai vezettek. És most is megfigyelhető az, hogy míg a kormány a közleményeiben békülékenyebb hangnemet üt meg, addig a hadsereg közleményei ennél harciasabbnak mondhatók, és emellett még ott van az az aspektus is, hogy a két ország kormánya hagyományosan jó viszonyt ápolt, és ez pedig annak tudható be, hogy a közelmúltbeli miniszterelnökei, nagy befolyással bíró miniszterelnökei a két országnak jó viszonyt ápolnak, illetve ápoltak, továbbra is befolyásos tagjai a két ország belpolitikájának, ezek a volt miniszterelnökök, és mindkét volt miniszterelnöknek jelenleg a gyereke vezeti a két ország kormányát, úgyhogy van egy ilyen szál is, egy hagyományos ilyen kormányok közti hát barátság mondhatni, ugyanakkor Tájföldön ez a kormány hadsereg ellentét is még hozzáadódik a jelenlegi komplex viszonyokhoz.
Tájföldről általában azt tudjuk, hogy turizmus szempontjából gazdaságilag egy nagyon frekventált terület. Kambodzsáról azért kevesebbet hallani. Történelmileg hát az egyik legrosszabb időszakuk a Vörös Kmer uralom volt, amikor rengetegen meghaltak az ottani igencsak furcsa politikai berendezkedés miatt. Kambodzsa egyébként Tájföldnek akár turizmus, akár bármi más terén egyébként versenytársa gazdaságilag?
Nem mondható, hogy ugyanolyan súlycsoportban van a két ország, tehát Tájföld minden szempontból fajsúlyosabb mondhatni a gazdaság méretét, vagy akár a turizmus méretét illetően is. Kambodzsa hagyományosan kevésbé nyitott ország, kevésbé nyitott a külvilág felé, illetve ott egy, hogy említette is, a súlyosan terhelt közelmúltbeli történelme van az országnak, illetve évtizedekig az országot egészen a közelmúltig egy autokrata vezető, tehát tulajdonképpen diktátor irányította, akinek a fia lett át tőle a hatalmat néhány évvel ezelőtt. Úgyhogy Kambodzsa Tájföldhöz képest mindenképpen egy kevésbé fejlett és a külvilág számára egy kevésbé ismert ország.
Csenger Ádámot, az Okonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzőit hallották. Minden 25 év alatti diáknak jár az SZIA mentesség, azonban nem árt tisztázni a szabályokat. A fiatalokat havi bruttó 656.785 forintig érinti a kedvezmény, amit a munkáltatónak kell intéznie. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a legnépszerűbb foglalkoztatási forma az iskola szövetkezettel való együttműködés. Ebben az esetben a diáknak semmilyen közterhet nem kell fizetnie. A NAV kommunikációs vezetője azt is elmondta, mire érdemes odafigyelni a szerződéskötésnél. Lincmajer Szilviát Kovács Gergő faggatta.
Érdemes egyébként mindenképp iskolaszövetkezethez fordulni mondjuk még 15-16 éves korban nyári diákmunkánál, tehát ott mondjuk milyen előnyök lehetnek?
Mi azt látjuk, hogy az iskolaszövetkezeti forma a legnépszerűbb a diákok között. Elmögött lehet, hogy az áll, hogy ott a legkönnyebb vagy a legtöbb munka közül lehet választani, de az iskola szövetkezet mellett az adózási szabályok is szólnak, hiszen a 25 év alatti diákoknak lényegében mindegy, hogy milyen jogviszonyban dolgoznak, tehát akár iskola szövetkezeti formában, akár munkaviszonyban, 25 év alatt a személyi jövedelem adómentesség az jár. Ennek egyetlen egy korlátja van, ez pedig az, hogy a havi bruttó munkabér az pontosan 656.785 forintnál legyen kevesebb, és akkor jár a mentesség. Automatikusan még csak kérni sem kell, ezt a foglalkoztató munkáltató automatikusan figyelembe veszi. De az iskola szövetkezetnél a személyi jövedelem adó mentesség mellett nagy előnyt jelent az is, hogy nem kell járulékot sem fizetni, tehát nem vonják a 18,5%-os társadalombiztosítási járulékot.
Egyébként azt lehet látni, hogy mennyire népszerű ez, mióta bevezették, hogy mondjuk sokkal több az a 25 év alatti fiatal, aki munkát vállal akár nyáron.
Mi is csak abból tudjuk visszakövetni, hogy az ügyfélszolgálatra, akik bejönnek személyesen, a szülők vagy akár a diákok, illetve a telefonok alapján úgy tűnik, hogy az iskola szövetkezett a legnépszerűbb forma. De pontos adatunk erre nincsen.
És egyébként milyen foglalkozási formáknál, tehát ez mindegyikre vonatkozik, az egyszerűsített foglalkoztatásnál is igényelhető ez?
Az egyszerűsített foglalkoztatás, ugye ez az alkalmi vagy az idénymunka, illetve aki mondjuk filmben szeretne statiszta szerepet vállalni, azokra is vonatkozik a személyi jövedelemadó mentesség, de ott még mielőtt az életbe lépne, azelőtt ugye ez az egyszerűsített foglalkoztatás, ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy itt a közterhet azt a foglalkoztató fizeti, akit alkalmaz, azt ugye minden napra bejelenti, vagy hát legalábbis azokra a napokra reméljük mi, amikor alkalmazza, és ebben az esetben tehát egy diáktól nem vonnak semmilyen közterhet. Egyetlen egy esetben jöhet szóba az adózás, ez pedig a napi limitnek az átlépése, de azért az viszonylag magas, mert hogyha valaki egy nap többet keres, mint 17.394 forint, akkor ott már szóba jöhet a személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség, de itt megint életbe lép az a kedvező szabály, hogy aki 25 év alatt van, annak a csak nem 660.000 forintos bruttó bérig nem kell személyi jövedelemadót fizetnie.
Amikor szerződést köt egy diák vagy egy 25 év alatti munkavállaló, mit tanácsolna neki, mi az, amire mindenképpen oda kell figyelni?
Elsőként mindenképp érdemes lefüggeszteni a keretszabályokat, tehát a diákok 16 éves kortól dolgozhatnak. A nyárra, illetve a szünetre speciális szabály vonatkozik, mert ott már a 15 évesek is munkába állhatnak, de ez csak a szünetre igaz, hogyha nappali tagozaton tanulnak. A másik, ami még nagyon fontos, ez is egy keretszabály jellegű, hogy minden diáknak kell rendelkeznie azonosító jellel. Ezzel szerintünk nem lesz nagy gond, mert a 2006. január 1-e után születettek, már a születésüknél fogva megkapták az adóazonosító jelet, tehát azért a diákok nagy többségének ez rendelkezésére áll, de ha mégsemmet, vagy korábban született, vagy elvesztette, akkor ahhoz, hogy elkezdjen valaki dolgozni, ahhoz mindenképp szükség van erre az adóazonosító jelre, de ez nagyon egyszerűen egy nyomtatványon, vagy űrlapon attól függ ki, hol éri el, ez az úgynevezett T34-es nyomtatvány, ezt kell benyújtani, és onnantól kezdve van adóazonosító jel, és el lehet kezdeni dolgozni. A másik, amire érdemes figyelni, az pedig a munkaszerződés mindenképpen az, hogy a munkaszerződést írásba kell foglalni. A szerződésnek tartalmaznia kell az alapbért és a munkakört, és fontos az, hogy 18 éves kor alatt ez csak úgy érvényes, hogyha a törvényes képviselő is hozzájárul. Az egyszerűsített foglalkoztatásnál ott nem kell írásba foglalni a szerződést, de a szabályokat, a bejelentésre vonatkozó szabályokat a foglalkoztatónak be kell tartania. A munkáltatónak is megéri a 25 év alattiakat foglalkoztatni, már csak azért is, mert hogy 15%-kal kevesebb adót kell vonni a bérükből.
Ami nekem meglepő, ez a háztartási munkákkal kapcsolatban, amit a tanulók a nyári szünetben vállalhatnak. Itt elsőre nem is gondolnánk, hogy nincs ugye adókötelezettség, de be kell jelenteni?
A háztartási munkánál az egy nagyon fontos szabály, hogy az, akinél a diák dolgozik, tehát ezek magánszemélyek, hogy mindenképpen mielőtt még a munka megkezdődik, azelőtt a NAV-nál be kell jelenteni ezt a munkát. Semmilyen adókötelezettséggel nem jár, tehát nem kell fizetni. Korábban volt egy regisztrációs díjfizetési kötelezettség, de ez 2024. január 1-e óta megszűnt. Tehát fizetni nem kell, viszont a magánszemélynek, aki háztartási munkára vesz föl diákot, a bejelentési kötelezettséget a NAV felé azt teljesíteni kell. Ha nem teljesíti, és a NAV tetten éri, akkor ugyanazokkal a következményekkel számolhat, mintha a munkaviszonyban alkalmazná a diákot, tehát ott a járulékot, a szociális hozzájárulási adót, azt be kell fizetnie. Úgyhogy ezért azt tanácsolom mindenkinek, hogy erről a bejelentésről ne feledkezzen meg.
Ez egyébként milyen munkákra vonatkozik? Tehát mondjuk egy egyszerű takarításnál is el kell ezt végezni?
Korrepetálás, nyelvtanítás, gyermekfelügyelet, fűnyírás, kertgondozás, takarítás, tehát ezek tipikusan a ház körül végzett munkák.
A NAV kommunikációs vezetőjét, Lincz Mayer Szilviát hallották. Zene, kis érdekesség, közlekedünk, hétkor friss.